Hetente jelentkezik a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyog és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok! Ez a 2020 film odüsszeia Varga Bencével és Géczi Dáviddal. Ezúttal Kenneth Branagh új klasszikusát, a Szeánsz Velencében telemezzük, ami kiderül, hogy elég klasszikus-e, vagy felére az elődökhöz. Szerinted mi szükség volt leporolni a Poirot sorozatot, és moziba tenni?
Alapvetően a krimi műfaja, és főleg ezek az Agatha Christie krimik, azok ugye eléggé beszorultak a tévében a 60-as évekre. Azt hiszem, hogy általam leginkább Poirotként megélt Péter Ustinovval kezdődhetett ez, de az biztos, hogy a 90-es években ez már abszolút tévés műfaj volt, sőt akár ugye a kereskedelmi tévéknek ezekre a tematikus csatornáira szorult. És aztán jött Kenneth Branagh, aki alapvetően ugye egy dologban mindenképpen nagyon erős, azt vitathatjuk, hogy mennyire jó színész, vagy hogy mennyire gazdag az ő színészi világa, és hogyan tud érzelmeket átadni. De az biztos, hogy egy valamihez nagyon ért, rendezőként és producerként, hogy lefújja a port dolgokról. Egyfelől, ugye, ha gondolunk a 80-as évek végi Emma Thompson-os időszakára, amikor ugye a Shakespeare feldolgozásokat gyakorlatilag úgy sikerült újra a közönség elé tárnia, hogy mindenkinek kedve volt megnézni. Nem tudom kihagyni azt a dolgot, ami most így hirtelen eszembe jutott, hogy ugye két nappal ezelőtt néztem meg az Örkény Színházban a Kertész utcai Shakespeare mosót, és egy elementális erejű darabról van szó, azt hiszem te is láttad, ugye?
Bodó Viktor rendezte, igen, és elmebeteg poénok vannak benne. nem is tudom, hogy a falra tapasztott vibrátor jut hirtelen eszembe, ami ütemre mozog a szünetbe, és a Hámori Gabi így követi a fejével, és egyébként az az előadás, amiről nem szabad kimenni még a szünetbe se, mert elkezdenek bulizni a színészek, és felállítanak, és neked is buliznod kell. De talán a legnagyobbat akkor röhögtem, amikor Gálfi László jön be a folyosón ilyen motoros cuccba, és utána ő a maffia főnök is megsütteti magának a tojást, ha jól emlékszem.
Csodálatos.
Hát zseni. De hogy is jött ez szóba? Ja, hogy Shakespeare, igen.
Igen, hogy Shakespeare, és hogy amikor jöttünk ki a darabról a párom, akkor éppen azon gondolkoztunk, hogy vajon mennyire hozza közelebb Shakespeare-t ez a fajta feldolgozás a Romeus Júliának a mostani kamaszokhoz. Szerintem mindenképpen, noha persze nem árt az eredetit is azért utána átfutni, mert eléggé elemelkedik ez a feldolgozás az eredetitől. De igen, tehát Kenneth Branagh a 80-as évek végén számomra ugyanilyen erővel hozta el, nem tudom, Otellót, vagy a Hamletet, és ugyanígy értelmezhetővé, befogadhatóvá, sőt, izgalmassá is átélhetővé tette újra a Shakespeare drámakat. Tehát szerintem ez egy hatalmas érdeme. És azért sok mindenben tesz ő így, nem tudom, akár a skandináv krimik picit újra értelmezése Wallanderként is ide említhető, úgyhogy neki nagy érdeme ez, hogy az ember újra hajlandó bemenni a moziba azért, hogy megnézzen egy krimit.
Ő hozta el nekünk a Sok hűhó semmiért, vagy játszott Iágót egy Otello filmben, vagy volt Hamlet, vagy Ötödik Henrik, tehát vonzódik a klasszikusokhoz is végül is, ha úgy vesszük, Agatha Christie is egy klasszikus, és egy kicsit az irodalom átmentője, vagy ezt a fajta kultúrszerepet öltötte magára Branagh, hogy mindig ilyen filmeket készít, vehetjük akár Mary Shelley klasszikusát, a Frankensteint, amit én mai napig nagyon szeretek. Ez a film a Seance Velencében én szerintem az egyik leggyengébb a sorozatban, ugye három rész van. Nem mondanám, hogy kifejezetten gyenge, de az Orient Expressnél éreztem valami frissességet. És ez most nem csak a bajsza méretéről szól, amit nagyon sokan szittak, hogy mi a francér, vagy hogy lehet elrontani ennyire egy Poirot figurát. Ugye a második részben, a Halál a Nílusomban kiderül, hogy ez egy háborús sérülés, és nekem egyébként abszolút tetszett a hangulata a Halál a Nílusomnak, nagyon, nagyon elásták, de szerintem részben ez Armie Hammer balhéja miatt is volt, hogy egyrészt nem tudták a plakátról levágni, másrészt egy kicsit inkább örült is a stúdió, hogy ez nem üt akkor át ez a film, vagy nem foglalkoznak vele annyit, mert nem akartak botrányba kerülni. És ehhez képest a Seance Velencében viszonylag gyorsan jött ki, mert ugye az előző film a Covid miatt tolódott, meg a balhé miatt, és most hirtelen itt van egy ilyen érdekes horrorfilm előttünk, nem? Vagy én azt érzem, hogy ez valamilyen ijesztegetős, jumpscare-es film, amellett, hogy Poirot.
Mindenképpen egyet kell, hogy értsek veled abban, hogy a három közül talán a leggyengébb. Ugye még egy kicsit a Brenek magasztalásához visszatérve, ő divatba hozta ezt a műfajt, tehát ugye a Törbeejtve vagy az Üveghagyma filmekre gondolunk, akkor az ugye teljesen egyértelműen folyománya az ő Agatha Christie filmjeinek, és mondom még egyszer, szerintem miután az Agatha Christie történetek szuperek, tökéletesek, abba nem lehet belekötni, ezért igazából tényleg csak a megvalósítás, a felöltöztetés az, ami érdekes. Dávid, te voltál, jártál valaha Hongkongba? Hogy kérdezzem meg.
Hongkongba pont nem. Tehát belelőttél abba az egybe, ami...
A Dél-Kelet-Ázsiából arra az egy pöltjére, ahol pont nem jártál.
Sánkhájban, igen.
Amikor én 12 éves voltam, és a Felszabadulás moziba próbáltam bekönyörögni magam, hogy Bruce Lee-nek megnézzem a Sárkány közbelép című alkotását, akkor, és hát végül nagy nehezen sikerült, akkor ugye az emberbe beköltözött az a Hongkong, ami ott a dzsunkákkal, a Kowloon-nal, ugye ebben az egészen elképesztő kaotikus millióvel fonódott össze, és az ember fejében úgy élt Hongkong, hogy az, ahogy ezt a Bruce Lee filmekben látta, oda vágyott, azt akarta látni, és amikor én 2000-es, vagy inkább 2010-es évek közepén eljutottam oda, akkor hát ugye az ember szomorúsággal látta, hogy a Kowloon helyén most már park van, természetesen a kikötőben a Star Comp az még mindig jár, mint 1920-ban is, és hát egy dísz dzsunkát még így meghagytak a turistáknak, ami ott azért közlekedik, és a Macau és Hongkong között ott a vizeken kavar. De hát alapvetően azért, hogyha az ember felmegy a Victoria csúcsra, és onnan lenéz, akkor most már csak elképesztő felhőkarcolókat lát. Tehát az a kaotikus Hongkong kép, amiben az ember szerelmes lesz, az teljessége eltűnik. Na, ugyanígy voltam én az első két résszel is, hogy az Orient Expressen ott akarsz ülni, abból a csészéből akarod inni azt a Twinings teát, amiből a szereplők, és a nílusi hajóúton is szeretnél leszállni jól szabott fehér öltönyödben a piramisoknál. Ez a világ, ez a 20-as évek arisztokráciája, ahogyan utazik, ez valami olyan nyilván elképesztően vágynivaló, hogy ezért ezek a díszletek, ezek a jelmezek, az egész millió, az egész atmoszféra, az hihetetlenül megfogja az embert, és oda vágyik. Nyilván, ha most elmennél Egyiptomba egy hajóútra, akkor azért az már nem egészen úgy néz neki.
Azért megvédem, mondjuk én 2008-ban voltam ugyanezen a nílusi hajóúton, és ma is megvan egy időutazás, meg egy romantikája, de nyilván nincs meg ez az eleganciája, meg tényleg ez a világ, ezért működik az Indiana Jones film is, bármelyik. De hogy kicsit megvédjem a Szánsz Velencében, mert ide akartál eljutni, hogy ez milyen koszos, csóvás.
Így igaz, hogy ez gyakorlatilag sötét. Egy magyar járási kórház proszektúráján zajlik a cselekmény, és nem ezek között a díszletek között. Hát ez a palota.
Én szerintem ez nem ez baj, olyan, ez nem ebbe... baj, mert egy kicsit más lett, és lehet, hogy még lesz három Poirot film, szóval, hogy ez egy sötét Poirot, szóval ez a része nekem nem baj, hogy Velencét végre nem a romantikus úton ábrázolták, ahogy mondjuk egy James Bond filmbe, hanem egy ilyen kísérteties árvaházat, vagy egy, nem is tudom, egy ilyen régies kastélyt látsz, aminek nyilván az alaksorában ez a gyakorlatilag a csatorna és a gondola parkoló találkozik, és vihar esetén úgy baszkodja az ajtókat a szél, hogy megijedsz. De egy kicsit az az érzésem, hogy túltolta a Kenneth Branagh a Ouija filmeket, meg a Démonok közöttet, meg nézett pár Hill House-t, vagy Asher House-t a Netflixen, és akart ő is valami ilyesmit csinálni. Csak ehhez, és most nagy a pofám, de tényleg azt várja az ember, főleg egy Kenneth Branagh-től, hogy ha már neki fog valaminek, pláne Péter Ustinov meg David Suchet után, mutat valami mást is, vagy a karakterben, vagy a történetvezetésben, vagy a filmstílusban. És a karakterben szerintem sikerült, tehát hogy ő egy újfajta Poirot, nem csak a bajusz mérete miatt és a backstory-ja miatt, hogy ugye ez egy háborús sérülés, hanem úgy az egész milliójét vagy fizikumát nekem jobb nézni Kenneth Branagh-nek. A játék az gyakorlatilag nem sokkal több. Egy kicsit talán ezt a belgásság van kiemelve.
A Poirot a korábbi megjelenítéseiben, például az Ustinovban, a Poirot egy ilyen kicsit bogaras nyárs polgár gyakorlatilag.
Hát ő is.
Szerintem a Kenneth Branagh pedig egy ilyen sérült lelkű zseni. Tehát mindenképpen érezzük a sérültségét, a háborús sérültségét, a lelki sérültségét, és azt, ahogy tehát a zseni magányosságát, azt eddig sosem láttuk a korábbi Poirotban. Tehát ő, ahogyan egyébként szerintem a Sherlock Holmes...
Robert Downey Jr., Guy Ritchie, vagy pedig a régi?
Igen, így igaz. Nem, tehát a Robert Downey Jr.-ra gondolok, hogy ott is ugye látod, hogy nem jó dolog Sherlock Holmesnak lenni magyarán, nagyon röviden.
Ja, tehát semminek ez, nem jó lenni. Batmannek is szar, mert egyedül lógsz a falról, Supermannek is szar, mert egy szemüveges balfasz vagy, és hogyha kriptonit van melletted, összefosod magad. Poirotnak
is. Igen, tehát Kenneth Branagh azt mutatja meg, hogy Poirotnak sem jó lenni, és hogy tulajdonképpen ő is küzd. Hát ebben a filmben gyakorlatilag egy ilyen, majdhogy nem mániás depresszióval küzd, abban is akarja hagyni a szakmát, senkivel nem akar foglalkozni, nem fogad klienseket, stb. Tehát alapvetően a kiégettséget, a depressziót, azt mind látjuk benne, és az azért korábbi Poirotban ez egyáltalán nem volt. Tehát szerintem ez egy tök jó új szín, amit ő hozott bele, azzal együtt, hogy ez egy zeitgeist abszolút, tehát hogy korszellem. Ami viszont szerintem mellélövés, és majd ezt még elemezzük egy kicsit, amit te is említettél, hogy szerintem a karakterek, tehát ő igen, egy nagyon erős karakter, aztán ott van még mondjuk az orosz nőnek az a Modigliani festményt idéző arca, aki egy érdekes ilyen szuggesztív karakter, viszont nekem a többiek azok a felejthetőek voltak. Föl kéne idézni, ugye egy bő hónapja láttam a filmet, föl kéne idézni a szereplők arcát, akkor esküszöm, hogy nagyon nehezen tudnám előhívni.
A magyar menekültek megvannak?
Hát igen, de az, na, szóval hagyjuk. Nekem pont azért volt kérdés, és ez a rengeteg közeli, tehát értem, hogy borzasztóan szeretjük most már modern film művészetben azt, hogy ezen a bazinagy vászton mindenkit annyira közeliben mutatunk, hogy minden rezdülését érzékelhetjük, de hogyha én a bőrporusokat látom, és egyébként nem ad ehhez semmit hozzá, akkor viszont fölösleges, meg taszít. És itt ezt láttam, hogy nyomja, erőlteti ezeket a közelieket, ezeket a szuperközelieket, és nem ad hozzá a történethez semmit, sem a karakterekhez, sem a hangulathoz, sem az atmoszférához.
Ezzel szemben tudnám mondjuk megvédeni Tarantino filmjét, az Aljas 8-ast, ahol direkt ilyen cinemaszkóppal anamorfikusan forgat, és hát gyakorlatilag, ha jól emlékszem, már nem is tudom, de talán 70 milliméteren, mindenkit egyszerre látsz, mint a színházban. És nekem az nagyon tetszik, hogy te tudod eldönteni, hogy kire fókuszálsz, ráadásul mindig van egy félelem abban, hogy ki mire hogy fog reagálni, és szerintem a sokkal mesteribb, vagy mondjuk azt, hogy mozisabb, vagy színházasabb, amikor...
Szerintem amikor inkább színházasabb
volt ez az élmény. De ez nem baj. Viszont nem. A tévészség, amikor közelit-közelire halmoz az ember, az egy kicsit beszűkíti a lehetőségeket, és én is úgy érzem, hogy annak indokoltnak kell lenni. Tehát ez nem szabad, hogy költségvetési hiány miatt, vagy bármi miatt legyenek ezek a közelik, vagy hát van olyan, de azért, hogy jót is mondjak a film látványvilágáról, vagy hangulatáról, nekem tetszett, hogy ez a gyakorlatilag a sorozatbirodalom visszavágja, tehát, hogy van benne egy ilyen sötétség, és engem a szeánszok világa, meg az okkultizmus is érdekel, mert nemrég ugye az Abrakadabra sorozatot forgattuk, amit a Spektrumon látható, és ott sok ilyen spiritizmussal és más kártyajóslással, taróval és sok minden mással foglalkozó bűvészek vagy spiritiszták munkáját tanulmányoztuk, és itt is egy ilyen asztaltáncoltatós légkörben vagyunk, és hát most nem tudom, hogy lehet-e rohadt nagyot spoilerezni, de hát a filmnek a sztárja Kenneth Branagh mellett Michelle Yeoh, ugye, aki hát a hazai, a világközönség igazán a James Bondból,
Crouching Tiger, Hidden Dragon,
a James
ugye?
Bondból és a Tigris és Sárkányból, igen, ismeri. És hát remélem, hogy nem az utolsó nagy filmjéből, ami hát itt megosztotta a 2020 filmodüsszeja szerkesztőségét, mert mi a Corbin Dallas-szal egy kicsit gyűlöljük azt a mozit, vagy nem értjük ezt a tömeghisztéria jelenséget, a minden, mindenhol, mindenkor sikerét. Értjük azt, hogy ez egy menő új dolog, de ugyanakkor azt is érezzük, hogy ilyen fröccsöntött és értéktelen, főleg nem értem, hogy lehet egy Oscar-díj átadáson ennek adni a fődíjat, de mindegy, lapozzunk. A lényeg az, hogy ugye most nagyon ráirányult a figyelem Michelle Yeoh-ra, és valószínűleg fog valamilyen drámai jó szerepet kapni, és meg is érdemli, mert annak a filmnek szerintem ő a legjobb alakítása. Tehát a többiek idiotizmusa nem hatott rá abba a filmbe, hanem megmaradt végig majdnem egy realista vonalba, és itt is tetszik a játéka, viszont mondhatjuk, hogy spoiler, és akkor innen ne hallgassátok tovább, ha nem láttátok a filmet, ugye senki nem gondolja, hogy ezen a ponton búcsúzunk ettől a szereplőtől, tehát itt jött nekem az első jó meglepetés, hogy én azért azt gondoltam, hogy az ő hátán és Kenneth Branagh hátán fog folyni ez a nyomozás folyam.
Viszonylag gyorsan kivonták őt a játékból, pedig milyen gyönyörűen öregszik, ugye?
Igen,
nekem valahogy ő, az ő arca bennem, ugye még mindig a Tigris és Sárkányba égett belém, és akkor most látva...
Jár, de róka,
kellett
vagy
egy pár perc. Igen, kellett egy pár perc, mire realizáltam, hogy ez ő is, hogy hát igen, eltelt 20 év, de nagyon szépen öregszik. Ami megengedhetetlen, felháborító, és számomra akár krimiben, akár horrorban, akár thrillerben a legalantasabb rendezői eszközök egyik, az a jumpscare. Tehát én azért minden egyes rendezőnek egy baromi nagy körmöst kiosztanék, aki a jumpscare-rel él, mert annál olcsóbb, annál primitívebb, annál már bocsánat, de tehát az a bábszínház palacsintosítő, és akkor ugorj hátra, Hát ezzel bizony többször is él a film, ami nálam azonnal, egy nagyon erős értékvesztés, nagyon nem elegáns. Tehát mutass már nekem egy Hitchcock thrillert, amiben a Hitchcock jumpscare-rel éri el azt, hogy te megjegyél. Tehát,
hogy mondjam, van jó jumpscare, tehát hogy például a Spielbergnek a Cápájában, amikor a Richard Dreyfuss lemegy a víz alá, és éjszaka sötétben az oceánológiai nem tudom milyen hajójáról elkezdett úszkálni, és bejön a hulla. Az annyira nagyot ütött annó, hogy azt hiszed, hogy a fehér cápát látod, tehát már még ugye annyira jól adagolja a feszültséget, hogy nem mutatja meg a cápát, hogy az első hullára azt hiszed, hogy a cápa, és később is ezzel szeret játszani az Indiana Jones-ba más filmekbe. Tehát lehet, hogyha ez fel van építve.
De ez nem
építve.
Az a klasszikus.
Hát nem. És így most igaz. Pont tudnék mondani egy ellenpéldát. Nemrég néztem meg a Hill House-t, és annál érdekesebb film, hogy alapvetően egy gonosz házra épülő sorozatnál, mert itt is valahol erre megy ki a játék, hogy ebbe a házba gonosz dolgok történtek. Lehet, hogy a ház gonosz, vagy az emberek, stb. Vagy lehet, hogy vannak szellemek. Hogy ott végig a pszichológiájával foglalkozott, hogy az emberek hogy dolgozták föl ezt a kísértést, és lehet, hogy egy olyan család történetét nézed, most a Hill House-t mondom, ahol több a skizofrén, és azért hallanak hangokat, dolgokat, és ez nekem egy nagyon érdekes megközelítés volt. És ehhez képest ugye itt vagyunk egy irodalmi adaptációban, amit azóta rengetegen lemásoltak. Tehát nem is Kenneth Branaghen verném el a port, hanem igazából Agatha Christie, hogy vannak művek, amik megöregednek, és vannak művek, amik kiállják az idő próbáját.
Gyakorlatilag a jumpscare mellett, ami szerintem szintén megengedhetetlen, azok a béna horror klisék. Tehát az, hogy én egy Agatha Christie-ben nem akarok tükörben vizes hajú kislányt látni, amikor belenéz a főszereplő a tükörbe. Tehát, hogy ez nem árt. Tehát, hogy ezek tényleg annyira 1.0-ák, hogy egy Branagh nem engedheti meg magának ezt. Az Agatha Christie történetekben nincs egész egyszerűen erre szükség, mert kellően jó a történetszövés, kellően izgalmasak a karakterek, kellenének, hogy legyenek, kellően izgalmas és leköti az egész, hogy mondjam, tehát ez egy keresztrejtvény fejtés az Agatha Christie, nem egy ilyen a kör, vagy mondja még valamit, ami ilyen japán horror, tudod. Tehát, hogy ez nem erről szól. Ez egyrészt nem hentelős, másrészt nem furán pókszerűen futó kislány műfaj, hanem tudod, ez a keresztrejtvény fejtős agyalós ki lehet a gyilkos történet, és ezt élvezed, ahogy visz végig a történeten. Na, szóval ezekkel megfűszerezni abszolút kár volt. Ugyanilyen kár szerintem ez a too much.
Na jó, de ezt megint akkor
flashback,
de várjál,
nem?
Akkor ne is Kenneth Branagh számlájára írjuk, hanem Agatha Christie-re. Tehát Agatha Christie is kísérletezett az akkor nagyon divatos spiritizmussal, és a Branagh pedig nem csinált mást, mint adaptálta egy mai mixel, tehát ezt valószínűleg elég okosan kitalálta, hogy felült egy divat vonatra, és valahogy kosztümössé tette, és próbálta a természet felettit mégis megmagyarázni. Tehát ilyen szempontból szerintem jó volt az ötlet, én nem ezt bántom, azt bántom, hogy nem sikerült igazán, nem volt elég érdekfeszítő a film, nem volt elég meghatározó a film. Kijössz a moziból, vagy meg fogod nézni streamingen, és gyakorlatilag két nap múlva már nem csak arra nem emlékszel, hogy ki volt a gyilkos, hanem úgy az egész cselekmény szerte foszlik a fejedben.
Na, pontosan, és a helyszín is valahogy az atmoszférát sem tudod visszaidézni. Tehát amennyire nekem az első kettőt, az bármikor, ha csak kimondom a nevét, az Orient Express vagy a Halál a Níluson, ott nekem most már a Branagh filmek ugranak be. Tehát nem a korábbiak, hiába láttam előtte 500-szor, mondjuk a, nem tudom, az Ustinov-féle gyilkosság az Orient Expressen. Ha most kimondod, akkor most már ezek a filmek jönnek ki, tehát vagy kitöltötték azt a helyet a fejemben. Ezzel a velencei epizóddal, hát ezzel nagyon nincs így.
Szóval neked ez most, figyelj, pontozhatunk, nem kell,
csalódás,
nem kell minden beszélgetésnek 40 percesnek lenni, tehát hogyha így most lepontozod.
Persze, nem is érez többet szerintem, ez pont ennyit ér, mondom, azzal együtt az egyébként viszonylag elsivatagosodott Netflixen vagy Disneyn, tök jó, hogyha majd egyszer bejön, akkor vasárnap egy ebéd után dőljetek le, nézzétek meg, arra abszolút jó.
Ja, inkább tehát, este fele, mert ez azért nem a délutáni bulihoz illik a gyerekekkel, hanem ez egy esti szórakozás. Aha.
Ja, úgy igen.
Azért
hát a Tofi
említsük meg a színészeket, mert voltak meg. Itt, nem azt mondom, hogy igazán emlékezetes alakítások, de jó színészek. Ugye most nagyon fut a Ricardo Scamarchio, aki Vitale Portfóliót játsza, aki hát gyakorlatilag most nem is tudom, hogy a Sorrentino filmeket mondjam, vagy a Összpetek filmeket, tehát egy ilyen zöld szemű olasz, aki hát ugye elég ritka tekintet és átható, vagy a Jamie Dornan, vagy nagyon jó volt a Tina Fey, azért voltak itt jó figurák, a Kelly Reilly, na most már igen, jó, emlékszem, spoiler ki a gyilkos, és Jude Hill, akit szerintem, ha nem mondok hülyeséget, nem ez volt a kisgyerek az előző Branagh filmben, amit a gyerekkoráról készített? Nekem az nagyon tetszett, a Belfast.
Az a baj, hogy a Belfastot még nem láttam, úgyhogy erre a kérdésre most nem tudok válaszolni, fenn van a listán.
Az egy őszinte film a Branagh gyerekkoráról és Írországról, amikor eldöntötték, hogy Amerikába folytatják tovább az életüket. Én mielőtt adsz egy lesújtó pontozást, annyit én pont a pozitívumához sorolnék ennek a filmnek, hogy megpróbált más lenni, mint a többi Poirot film, sötétebb lett, ehhez sötétebbre hangolta a helyszínt, nagyon ügyesen lavírozik, hogy mégse csúszom bele teljesen a jumpscare és a természet feletti ördögűzös horror világába, hanem megmaradjon kriminek. Ez nem volt egy egyszerű játék. Sajnos elbukott, nem lett elég izgalmas a film, vagy nem lett elég félelmetes a film. Én egy tévéfilmnek érzem a sok közeli miatt is, amit említettél. Egyébként ugrottunk időben, nem tudom, észrevette, de hogy ez 1947-ben játszódik, már nem a 20-as években.
Így igaz, és mondom, emiatt talán indokolt is Poirotnak ez a karakterváltozása ezzel a kicsit mániás depresszióval, ezzel a kis kiégettséggel, úgyhogy nyilván azért egy elég pusztító világháború után vagyunk időben. Szóval sok mindent értek, nem tudom, ezzel biztos, hogy sokak ellenkezését vívom ki, de én ebből a szempontból egy kicsit ilyen tradicionalista vagyok, én a Casino Royale-t is utáltam, mert nekem a James Bondot ne verjék mesztelenül egy tonett székre kötözve.
Az mennyire zseni jelenet volt.
Igen, ne sírdogáljon egy nő után se, hanem rendkívül.
Nekem az új szopás, az ujj alatt az volt az erős. Na figyelj, én megelőzlek, én egy 6-ost adok erre a filmre.
Hát akkor ahhoz képest, hogy lesújt a pontozást, én ennél adtam volna egy kicsit jobbat is, de tudod mit, akkor veled tartok. Ez egy 6-os, és akkor ahogy jött, úgy bent is tulajdonképpen nagyon mély nyomot, nem hogy az emberben, de azért egynek teljesen jó vasárnap estére.
Hallgassatok minket, és kövessetek, egyrészt feliratkozhatnátok már végre a YouTube csatornánkra, és a Facebookra is, és Instagramra, de hallgathattok minket, hogyha a kocsiba könnyebb Spotify-on átkapcsolni ránk, illetve Apple Podcast-en is elérhetők vagyunk, meg lehet velünk vitatkozni platformokon, hogyha épp észrevesszük.
Annak nagyon örülünk egyébként, hogyha beírjátok, hogy hülyék vagyunk, mert ez
igen, vagy tévedtünk, hogy Poirot mondjuk algír és nem belga. A lényeg az, hogy hajrá, és hallgassatok bennünket, mert nektek csináljuk.
Sziasztok!